Kedves testvérek, nagybőjti lelki gyakorlatunk második napján vagyunk. Megkíséreltük tegnap este, illetőleg estétől három napon keresztül átgondolni a mi ábrahámi Jézusi hitünknek a lényegét. Általában idős emberek azok, akik a templomban vannak. Vajon le vannak-e már írva ezek az idős emberek? Hiszen úgy tűnik, hogy a világ rajtuk kívül megy. Ahogy nagyon kétes megfogalmazással mondtak, dübörög. És valóban rajtuk kívül dübörög ez a világ, de hogy hova és milyen irányba, azt talán egyre inkább sejtjük, látjuk, de teljesen fölfogni még nem tudjuk azt, hogy mindennek milyen következményei lesznek. Legfőjebb a mi szüleink, nagyszüleink, én magam részéről, a magam, hát gyakorlatilag már 60 évével, még a nagymamám világára emlékezem, aki miután beindult a 60-as évek végén, az a csuda nagy kádári jólét, egyszerűen nem tudott mást mondani, gyerekek, ennek nem lesz jó vége. Ahogyan viszonyulunk a földhöz, annak kizsigereléséhez, ahogyan történt mindenféle hatalmi módszerrel, eszközzel, egyrészt az emberek kiverése értékeikből, és aztán mindenféle korrupt módon való újraosztása, hogy most aztán teljes szétszórása bekövetkezzék. Gyerekek, ennek nem lesz jó vége. Talán túl sokat is vártunk, jobb lett volna, ha korábban nyilvánvalóvá válik mindenki számára az, amit ő mondott, hogy gyerekek, ennek nem lesz jó vége. Elmélkedtünk Ábrahámról. Talán egy gondolatot kiemelek még Ábrahámmal kapcsolatosan. Nevezetesen az, hogy nem gyerek volt már, mikor elindult, hanem bizony már benne volt jócskán a korban, és felesége is már olyan korban volt, amikor már gyerek nem igazán születik, és mégis ebben a lehetetlen adottságban itt kapja meg azt a méltóságot, azt a megérzést a válságban, mert megszólította őt a válságban az Isten, hogy tudta, mit kell tenni. Talán az is oka volt ennek, hogy nem 20 évesen szólította őt meg az Isten, akkor még 20 évesen talán jobban küzd mindenki a válság ellen, és nem akarja elhinni, hogy a világhoz, az élethez eredendően tartozik hozzá a válság. És azután jut el a társadalom ismeret alapján, és személyes sorsának terméketlenségét átélve, hogy az Úristen megszólíthatja őt, és ő nem mondott nemet. Teljes mértékig, amit megértett Isten üzenetéből, Isten szavából, azt megtette. És képes volt arra, hogy azt az abszurd és korrupt világot, társadalmat ott hagyja. Milyen áron hagyja ott? Hogy az életszínvonala sokkal alacsonyabb lesz. Kint a pusztában, nomád sátorlakóként, a városi föld és ház ellenében, és ezt a sokkal keményebb életet, alacsonyabb életszínvonalat vállalja föl, mert valami igaz értéknek meg kell születni, és kapja is az ígéretet, hogy a te gyermekeid, utódaid fogják betölteni a földet, talajt kapsz a lábad alá, földed lesz, és áldás leszel. Mert ebben a társadalomban, amely azóta csak romlott, az emberi társadalom, ha nézzük akár a görög demokráciát, épp erről szóltunk atyával pár szót idefelé úton, hogy mit is jelentett maga az az abszurditás, és mit jelentett egy francia forradalom, csak jöjj, öntözze már rútvérük a határt, az emberiségnek milyen döbbenete. Nem akar az ember franciákat megsértve durvább kifejezést használni. Miről is szólnak ezek a történetek? És ha most is nézzük a mi emberöltőnket, elmúlt emberöltőnket, de hát még bőséges másfél emberöltő a II. Világháború óta, amely világra, ha a szüleink elbeszéléséből is, de közvetlen rálátása van azért a jelenlévőknek is, hogy bizony a maga az a társadalom teljes mértékig megvalósította, amit a Szentírás leír az emberi társadalomról, hogy Káin megöli Ábelt. Nekünk csak annyit kellett csinálni, kedves testvérek, hogy hunnyunk szemet a gyilkosság fölött. És akkor majd nagyobb és fehérebb kenyeret kapsz. Hunnyunk szemet a korrupció fölött, akik hatalmi rendet föntartják, és akkor nagyobb és fehérebb kenyeret kapsz. Meddig? Gyermekeink már nem fogják megkapni, mert most már úgy tűnik, hogy ha eladják a lelküket, akkor sem nyernek vele semmit, mert most már a lélek se kell. Úgy tűnik senkinek. Mik a lehetőségeink? Abban a világban, amely társadalom szerves része az igaz ember válsága, olvasmány is erről szól. Az igaz ember válsága. És az az idős Ábrahám valami olyat tesz meg, amelytől azóta visszhangzik az üdvösség története, azóta nem tudtunk túllépni rajta, a válság idején megszólalt az Isten és életet teremtő titok, erő lett ez a hit. És valahol a Noé-i szerep, aki az életért érzett felelősséggel vállalja az életet, megmenti az életet, mert igaz ember volt. És szóródik szét a társadalom, mint a pejva úgy szétszóródik minden, a pejva a szélben. Megmaradunk még mi magyarok? Vagy miniszterelnöki jóváhagyással menjen világgá mindenki. Nyilván csak akkor és abban az esetben, ha rá többen a magyar ember arra, hogy egyetlen lehetőségünk az ábrahámi hit. És ebben mutassanak példát az idősek. Ahogyan Ábrahám is idős korában találta meg lelkiismerete szava szerint, hogy mit kell csinálni. Ha az idős ember meg fogja találni, egészségesebb lesz tőle. Még években is többet fog kapni. Édesanyám, Isten nyugosztalja, amikor megköszöntük az orvosnak, hogy foglalkozott vele, Azt mondta az orvos. Édesanyátok, legalább 4-5 évet kapott az életéhez a hite miatt. Ha elkezdett volna pánikolni a betegség miatt, már régen meghalt volna. El tudta fogadni a sorsát. Az idős ember nagyon sokra képes. És ha a válságban meghallja Isten szavát, Isten üzenetét, akkor áldássá válik. Ha méltóságát megőrzi, említettem a Gizi nénit, aki azt mondta, hogy az édesapám sok bajt látott, de Isten mindig, Istentől mindig megkapta a méltóságot. És ha a méltóságunkat megőrizzük, akkor azon a ponton állunk, amely pont mellett, majd azok a gyerekek, akik most széles, nagy transzparensekkel, zászlókkal elvonulnak, majd amikor jönnek visszafelé, akkor azt látják meg, hogy az én apám, anyám még most is ott áll, és nem veszítette el a méltóságát. És erőt fog kapni ebből a tapasztalatból. Ne felejtsük el ezt, kedves testvérek. De menjünk tovább. Az ábrahámi hit, melyet a válságban hallott meg Ábrahám. Pontosabban Isten szavát, amelyet a válságban hallott meg, és életet teremtő erő született belőle, az a hit húsvéti hit. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Ábrahám a maga személyes méltóságában egyedülálló érett ember lett, akire föltekintett Izsák, aki maga gyerekként fölvállalta már, hogy esetleg áldozattá válik, annak az Istennek az oltárán, aki megszólította az ő édesapját. Jákob akkor találkozott az Istennel, amikor mindenhova mehetett, kivéve haza. Megsemmisítetten, üres kéz. Kézzel a pusztába. És akkor szólalt meg az Isten, látta azt a Jákob létráját. És azután tér haza a földjére, úgy, hogy összeszedte úgy magát, de azért aranyos a történet, belesántult az Istennel való küzdelembe. Nem baj az, ha az Istennel való küzdelembe belesántulunk. Valahol ekkor kapott új nevet, Izrael, Isten harcol, Istennel meg kell küzdeni. De lépjünk tovább, már ebben a személyi érettségben és felelősségben óriási távlatok rejlenek. A hitnek és az emberségnek óriási távlatai. Mózes, és az az új próféta, akit majd küldök neked, Jézus Krisztus. Valahol a húsvéti titok csodája, gazdagsága mutatkozik meg már Mózes életművében, és teljesedik ki Jézus Krisztus életművében. Mit jelent ez a húsvéti hit? Kedves testvérek, mi magyarok ezt mondják, hogy individualisták vagyunk. Bárcsak tisztán volnánk individualisták, az ábrahámi hit egyedülálló tisztaságában lennénk individualisták, és nem görcsösen a magunk görcseiben, akarásában kétségbeesésében, amely bűn. De tudni kell azt, hogy mi Isten népeként állunk meg Isten előtt. Az az ábrahámi mag, a Jákob, ahogyan családjával, József közreműködésével Egyiptomba vonul, és ott egy terebélyes néppé fejlődik. Tudjuk azt, hogy amikor aztán megtörténik a kivonulás, ennek a népnek a kivonulása, hogyan csapódnak hozzá ezek az elemek, ezek a kevert népek, gazdátlan népek. Mert itt valami életerő mutatkozott meg, és a pusztai tapasztalat hogyan formálta, alakította őket. A Szentírásban mindig jelen van a nép, és ez az, amiről elfelejtkeztünk, testvérek, hogy nem csak én egyedül állok meg Isten előtt, hanem így, ahogy most itt vagyunk, és akik még ezen falu határain belül élnek, mi így is meg kell, hogy álljunk Isten előtt. Miért koptak ki a templomból alapvetően az emberek? Azért koptak ki, mert nem volt szükségük Istenre. Jól boldogultak Isten nélkül. Egy aranyos történetet hadd mondjak el, bár ez is húzza az időt. Szent Péter és Jézus Krisztus, amikor a földön járt, ez egy kedves székely mese, elkerültek abba a faluba is, ahol Szent Péter atya fiai laktak. Aztán akkor mindig könyörgött, hadd menjek és látogassam meg atyám fiait. Jó van, Péter, erígy, de soká nem maradj. Hát bizony soká maradt, csak valahol fáradtan, nyúzottan, másnap reggel keveredik elő. No, mi van? Hát, uram, annyira örömmel fogadtak, megvendégeltek, de van is miből, hál' Istennek, annyi a bor a pincében, majd így sordul. A magtárak teli vannak gabonával, nagy az öröm. Jézus azt kérdezi, na és a mi Urunk Istenünk nevét megemlegetik-e? Azt mondja Péter, hát Uram Teremtőm, te tudod nagyon jól, hogy mi van, bizony nem emlegetik. Jó van, nem szólt Jézus semmit, de egy-két esztendő múltán, mikor újra arra járnak, Péter megint azt mondja, hadd látogassam meg atyám fiait. Rendben van, Péter, de soká nem maradj. El is megy Péter, eltelik egy-két óra, Péter visszajött. Na mi van? Jaj, Uram! Nagyon nyomorúság. A pincék üresek, magtárak üresek, éheznek, csak sírnak, rínak. Na és a mi Urunk Istenünk szent nevét emlegetik-e? De még hogy emlegetik, mondja Péter. Jézus erre azt mondja, mese szerint, nolást Péter, csak ezt akarta. Aranyos maga a történet. Azt hiszem, most különös aktualitása van a mi világunkban is ennek a székely kis mesének. Isten népe. A Szentírásban mindig szerepel a nép. Milyen összefüggésben? Ki a nép? Ahogyan a Szentírásból ki elemezhetjük, kiolvashatjuk, hogy mi a nép. Körülbelül a következő szempontokat lehet összeszedni. A nép általában alacsonyabb műveltségi fokon áll. Nem ők az írástudók, nem ők a törvénymagyarázók, nem ők a tanítók. Ők tanulnak, őket mindenki tanítja. Aztán az egyén nehezen különíthető el a tömegtől. Valahol benne vannak, sodródnak. No, ebből a szempontból aztán népnek nevezhető a magyarság is, mert mint a birka úgy szavaz, úgy alkotja a véleményét. nem azzal az ábrahámi felelősséggel, már bocsánat. Bár büszke vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy most mennyire magunk vagyunk, valójában azonban tömegként manipulálnak és manipulálhatnak bennünket. Aztán a nép a társadalom peremvidékére szorul. Látjuk. Nem nekünk terem lassan, saját gyümölcsfánk sem. Aztán kevesebb lehetősége van arra, hogy gondolatait és akaratát kulturális alkotásokban rögzítse. Nagy tragédia azért ez is. Az én gyerekkoromban, hál' Istennek, 10 éves körül lehettem, amikor először olyan házban laktunk, ahol villany volt. Mennyi imádság, mennyi dal volt esténként, mikor nyafogtunk, hogy gyújtsuk már meg a lámpát. Majd, ha olyan sötét lesz, hogy nem látjuk az ablakot. Hát aztán lehetett várni ezt a sötétséget, de apánk többnyire megjött, mielőtt olyan sötét lett volna, hogy még az ablakot se látjuk. És a sok beszélgetés, dal és elképesztően sok humor a mostani nyomorúságos, nyúzott arcú világunkkal szemben, hogy hallottam Kopp Mária fejtegetését egy angliai kutatásnak a részeként szolgáltatott adatokat, és döbbenten nézte az angliai kutatás, hogy az 50-es években a magyarság Európa élvonalához tartozott már, ami az egészséget illeti. És én örülök, hogy abban a világban élhettem, mikor egészségesek voltak az emberek. Mikor ment akkor egy orvoshoz egy ember? Hát, egész életét leírt az utasában, úgyhogy nem ment orvoshoz. És véget ért a kádári jólét, és Európa legbetegebb népe lettünk. Hogy is van akkor ez a jólét? A válság életet szül, ott megszólal az Isten, és az életet ad. És végül a hatalom tényleges gyakorlásából a nép ki van zárva. Hát ezt tapasztaljuk. Fejünk fölött rendelkeznek. És ennek a népnek az atya Ábrahám. Ez a nép az, amelyik ha rádöbben a saját felelősségére, hitére, akkor neki életet fog adni az Isten. Ő túl fogja élni, és ők fogják betölteni a földet. És ennek a népnek a története az Egyiptomból való kivonulás, a húsvét, amelyet Jézus beteljesít. De nézzük csak ezt a húsvétot. Az emberiség történelmének legősibb ünnepe a húsvét. Minden ünnep forrása, minden ünnep alapja a húsvét. Miért? Mert a legősibb időtől kezdődően a tavaszt, az élet megújulását, a sok nyomorúságot, problémát hozó tél után kitörő örömmel fogadták. Mennyi népszokás kötődött a farsangi télűzéstől kezdődően egészen húsvétig az élet csodáját ünnepelte a nép. A pásztornépek bárányt öltek a tavasz megünneplésekor, áldoztak bárányt. És tisztában voltak azzal, hogy valahol véráldozatot kell hozni, akár saját magukat is áldozattá kell adni az életért. Aztán a földműves népek kitakarították a régi kovászt. kitakarították a morzsótkát, kikaparták a dagasztóteknőt, és megkelés nélkül sütötték meg a kenyeret, mely kemény volt, rágós volt, hogy aztán az Egyiptomból való kivonulás után majd mondhassa a családapa, gyerekem, kóstold meg ezt a pászkát, ezt a száraz, rágós, íztelen valamit. Mert ez a nyomorúság kenyere, amelyet atyáink Egyiptomban ettek. És ha te nem tanulod meg, fiam, hogy mi a nyomorúság kenyerének az íze, akkor neked véged van a világban. De ha megtanulod, hogy milyen a nyomorúság kenyerének az íze, akkor te életben fogsz maradni. És a te gyermekeid fogják betölteni a földet. Nagyon sokat lehetne beszélni erről, mit is jelentett ennek a népnek a húsvétja, hogyan fogták össze a pásztor népek, és azután a földműves népeknek a hagyományát, és a nagy fölébredés eseménye, hogy kivonulunk Egyiptomból, ott hagyjuk azt a, hát mit, nyomorúság házát, a bűnházát, ahol gyakorlatilag őket leírták, hogy kiirtják, megszüntessék a népet. És kiderül, hogy amikor kimennek a pusztába, akkor mit tudnak? Azt, amit mi? Hőbörögni. Hogy nagyobb a probléma, meg nagyobb a nyomorúság. És lázadni Mózes ellen, meg Isten ellen. Ott legalább rabszolgák voltunk, esélyünk nem volt. De volt egy kis házunk, volt egy kis kertünk, megtermelhettük a magunk kis növényeit, hagymáját, ezt-azt. Egy-két tyúk kapirgált a ház körül. Nem úgy kellett élni, mint itt kint a sivatagban. Meg is bűnhődik a nép ezen lázongás miatt. És csak az a nép vonul be, hat be az ígéret földjére, amelyik a sivatagban született. Aki megtanult azzal a nyomorúsággal élni. És életben maradt ott. Majd az belépett az ígéret földjére. És amikor a Sínai hegyhez érnek, ott is még lázonganak, és jön a 10 parancs. Mi a 10 parancsot általában csak úgy értelmezzük, hogy egy jónáskor végigvesszük a 10 parancsot. Személyesen nekem milyen kötelességem van. Túlságosan egyszerű értelmezése ez a törvénynek, a 10 parancsnak, mert ez a nép lelkületét, alkotmányát jelentette. Az egész nép kötelezve van arra, hogy Uradat Istenedet imádd, hogy Istenről ne beszélj fölöslegesen, értelmetlenül, legyen az a te lelkednek titka, időt szállj rá, legyen szent az Úr napja, népi kötelességként, felelősségként, atyádat, anyádat tisztelt, hogy hosszú életű légy ezen a földön. Annak az Ábrahámnak a hitét, atyádnak a hitét, és világát, ha megrodjant az ereje, akkor is tiszteld. Ha törékenységét látod, akkor is tiszteld. Mert akkor válik értékké a jó, élettapasztalattá az emberi gyarlóság, amit látsz az ő életében. És neked életed lesz, és hosszú életű leszel a földön. Végig lehet venni a teljes 10 parancsot, a kívánságokkal is, hogy se házát, se mezejét, szolgálóját, szolgálólányát, feleségét. Egyszerűen ne az irítség éljen a lelkedben, mert ha ő is boldogul, akkor tudsz te is boldogulni. Egy sajátos, közös felelősséggel. És ebben bontakozik ki, születik meg a nép. Hogy aztán a nép belepusztuljon a saját jólétébe. Jön a babiloni fogság, és a babiloni fogságban ébrednek rá, arra a nyomorúságra, amellyel eladták a lelküket. És ott ébrednek föl a felelősségre, a hitre. És értik meg az ábrahámi hitet, a pátriárkai hit méltóságát, és értik meg, hogy ők hogyan Isten népe. És ebben a húsvétban, a mózesi húsvétban fölébredt a nép. A pusztai vándorlás keménységében fölébredt a nép. Alkotmányt kapott ebben a méltóságban. És utána, amikor aztán megint jól megy a sora, akkor gyakorlatilag elveszíti a lehetőségét, országát. Egyetlen egy nép sem volt, amelyik pusztán hitével vissza tudta szerezni az országot. Testvérek, már mi is elveszítettük az országot. Teljesen elveszítettük. Adott esetben már a parlament sem a miénk. Ha valaki akarja, ráteszi a kezét, adósságtörlesztés fejében, vagy a Szent Koronát. De ha fölébred a nép erre a húsvéti hitre, ha az idős emberek a méltóságukat, ábrahámi hit méltóságát megtalálják, konkrét támpontot fognak kapni, jelenteni. A jövő lehetőségét hordozzák, és a húsvéti hitnek a reményei, forrásai lesznek, amelyben fölébred a nép, mondván egy nagyobb, egyszerűbb, alacsonyabb életszínvonallal teljesebb emberi életet is élhetünk, és akkor egyre inkább megtámadhatatlanok vagyunk. Azzal fognak meg bennünket, hogy fogyasztógéppé válunk. És ezen eseményben csodálkozunk rá a jézusi titokra. Nem az öregségben hal meg, hanem hogy konfrontálódik saját népével. Azzal a vallásossággal, amely az ábrahámi hitet, a mózesi hitet szokásrendszerré, hatalmi tényezővé változtatja. Kik azok, akik hatalmon vannak? Kik azok, akikhez tanulnia kell járni mindenkinek? És elveszítik a lehetőséget, a kiválasztottságot. Jézus velük konfrontálódik. Fogalmazza meg annak a világnak az értelmetlenségét, hogy meg kelljen halnia. Kedves testvérek, ha belegondolunk, és nem szoktunk kellően belegondolni, az evangélium minden egyes története, tékozró fiú, tízszűz, farizeus és vámos, bármelyik szép példázatát, ha látjuk, nézzük, a jézusi tanítás lényege a krízisben született, a válságban született. Föltárja, gyökerében föltárja az emberi lélek, az ember lét ellentmondásosságát és az üdvösséget, a megváltást tárja föl, talán csak olyan egyszerűséggel, ahogyan a mi atyánk, ugye a mi atyánk, mint az evangéliumnak a foglalata, imádságban foglalata, Nem szoktunk rá gondolni, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Mit jelent az, hogy legyen szent a te neved? Egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatosan. Egy alkalommal egy orvossal beszélgettem, akinek a felesége pszichológus volt. Akkor még megvolt a Országos Pszichiátriai Intézet, a Lipótmező. És akkor nem szívesen ment egyetlen egy pszichológus sem az öngyilkosságot megkíséreltek osztályára. Mert az öngyilkosságot megkíséreltek nem alapvetően betegek, csak összeroppant emberek. És ott nem lehet gyógyszerrel gyógyítani, hanem lekerülni az ágya szélére, és el kell kezdeni beszélgetni vele. És azt az emberi problémát már a fehér köpennyel nem tudja levetni a munkaidő végén. Mert elkezdik azok a problémákat is nyomasztani. Így aztán fél évig szokott volt ott lenni egy ilyen pszichológus, hogy ne, hogy valamilyen károsodás érje a gondolkodását az emberi problémák miatt, ő utána visszamehetett az eredeti osztályára. És mesélte ez az illető, hogy a feleségem letöltötte ott a fél évet, majd a budai hegyekben sétáltunk, és megkérdeztem tőle, hogy mi a tapasztalatod egy-két mondatban erről a fél évről. Szóval hozzá kell tennem, hogy a feleségem nem kapott vallásos nevelést. A két mondatot mondott, az egyik így szólt, az életben mindenki megkapja a magáét. A másik mondata pedig ez volt, van Isten, és az hatalmas. Mi történt? Szenteltessék meg a te neved. Ennek a alapvetően hitetlen embernek az életében szenté vált Isten neve. Azáltal, hogy azzal a sok emberi válsággal és problémával találkozott. Azt hiszem, hogy itt a krisztusi hitnek ez egy érdekes fordulója, hogy legyen szent Isten neve. Hát ebben a mostani válságban, ami most van, azt hiszem, ha egyetlen, ezt az egyetlen kérést emeljük ki, hogy Urunk Istenünk, legyen szent a te neved ezen ország népe előtt. Ebben a válságban, amelybe aztán felelős vezetőink szépen felelőtlenül vittek bele bennünket, meg hát amink is hozzátettük a magunkét, mert a jólét az fontosabb volt mindig, mint a lelki tartás. Azért igencsak benne van a mi hitetlenségünk ebben a dologban. De legyen szent Isten neve, és akkor életünk lesz, akkor jövőnk lesz. Húsvét közeledik, az ábrahámi hit, húsvéti hit. Érett személyiséget, érett emberséget teremt, megteremti a nép fölébredését. Ezért kell imádkoznunk, ezért kell hálával fogadnunk, hogy az Isten még nem felejtett el bennünket, hanem válsággal sújtja az életünket, hogy újra tudjunk gondolkodni, és azután szenté válhasson az ő neve. Ahogyan ez az aranyos székely történet is meséli ezzel a Jézus és Péter mesével. Kedves testvérek, maradjunk egyelőre ma ennyiben, így is már 38 perce beszélek. Próbáljuk ezt elvinni magunkkal, hogy igen, a mi hitünk húsvéti hit. Arra vagyunk hivatva, idős emberek különösen, amire Ábrahám, Mózessel föl kell ébrednünk, Jézussal el kell jutnunk az Isten országának addig a tapasztalatáig, amely Isten országában a szegények lesznek boldogok, akik sírnak, azok lesznek boldogok. És ebben teljesedik be Ábrahámnak tett ígéret, hogy az élet, a föld a miénk lesz, hogy a mi gyermekeink életében, világában válik áldássá. a mi hitünk, emberségünk, felelősségünk.